A kígyóevő és a számok. Számok. Százalékok, arányok, átlagok, középértékek, mediánok. Bűnügyi ráta, eredményességi ráta, megoldott ügyek százaléka, növekedés, csökkenés eredmény, bemeneti találat, kimeneti adat, teljesítmény. A 20. század végére a rendőri munka semmi másról nem szólt, mint számokról. Ken Cameron nyomozó őrmester imádta a számokat. Azért tudtam ezt, mert Cameron volt a kiképző tisztem abban az évben, amikor meghalt. Azt mondta nekem, hogy a számok a mi megváltóink. A számok tették olyan egyszerűvé a zsaruk életét, mint amilyen egyszerű volt a bankároknak, ügynököknek vagy gyárigazgatóknak. Nem az ügyeken kell dolgozni, hanem a számokon, mondta. Ha jók a számok, jó teljesítményértékelést kapunk. Ha jó értékelést kapunk, kitüntetnek. Ha kitüntetéseket kapunk, elő fognak léptetni. Az előléptetés pedig jó fizetést és nyugdíjat jelent. Egész életedben kényelemben élhetsz, mondta, csupán a számok miatt. Igazi kényelemben. Duplán kényelemben helyesbített, mert nem téped a hajad olyan homályos, megfoghatatlan marhaságok miatt, mint mondjuk a biztonságos utcák vagy az életminőség. Számokkal foglalkozol, és a számok sosem hazudnak. Észak-Londonban dolgoztunk. Vagy legalábbis ő ott dolgozott, engem pedig oda rendeltek ki gyakorlatra. Én majd tovább lépek, de ő már 3 éve ott volt, és úgy tűnt marad is. Észak-London pedig remek hely volt, már ami a számokat illeti. Hatalmas körzet, sok bűnténnyel és hiperérzékeny lakossággal, amely nem tűrte jól, ha rosszabb bánásmódban részesült, mint a London többi részén élők. A helyi tanács tagjai állandóan fel voltak háborodva. Más iskolákhoz és közlekedési lehajtókhoz hasonlították a sajátjaikat. Minden a vélt hátrányokról szólt. Ha egy meghibásodott mozgó lépcső már 3 napja állt a West Finchley metró megállónál, mindenki jobban járt, ha nem derült ki, hogy a Tooting Beach-nél 2 nap alatt megjavítottak egyet. Az ilyesfajta dolgok szülték a számokat, mondta nekem Cameron, mert az ostoba unalmas adminisztrátorok megtanulták a paranoiás érveket számokkal visszaverni. Elvégre az északi vonal 63%-os pontossággal jár errefelé, és csak 61%-ban pontos arra felé közölnék. Vagyis fogjátok be, mondanák. Nem kellett sok idő hozzá, hogy a rendőri munka is behódoljon a trendnek. Elkerülhetetlen volt. Mindent elkezdtek mérni. Nyilvánvaló védekezési taktika volt ez a főnökeink részéről. Mi az átlagos reakció idő egy segélyhívást követően, szól a kérdés. 11 perc Tottenhamben, tanácsos asszony, ellenben 12 perc Kentish Townban. Hangzik el büszkén, miközben a főnökeink húsos arcára kiül egy üres, de önelégült kifejezés. Még szép, hogy hazudtak. A Kentish Towni főnökök is hazudtak. Verseny az abszurditás irányába. Egyszer előttem Cameronnak azt a poént, hogy hamarosan negatív reakcióidőket fogunk látni. A segélyhívásra 11 perccel azelőtt reagálunk, hogy beérkezne. De Cameron csak bámult rám. Azt hitte, megörültem. Annál sokkal komolyabban vette ezt a témát, mint hogy jó néven vegyen egy ennyire égbe kiáltó butaságot, akár csak viccből is. De természetesen azt elismerte, hogy a számokkal lehet játszani. Szakavatott értőként gyűjtötte a példákat a számokkal való mahinációkra. Voltak olyanok, amelyeket csak a távolból figyelt meg, például a segélyhívások esetén. Tudta, hogyan ügyeskedtek a nyilvántartással. A hívás kezelőktől elvárták, hogy legyenek egy picit pontatlanok az időpontokat illetően. Amikor odakint a való világban dél volt, odabent, a vészhelyzeti kezelőpultnál 4 perccel múlt dél. Amikor a helyi járőrautót kiküldték egy címre, már akkor jelentette rádión, hogy odaért a helyszínre, amikor még 3 utcával odébb járt. Így aztán a lassú 20 perces reakció idő tisztességes 12 percesként lett elkönyvelve. Mindenki nyert. Cameron a saját számaihoz ennél kifinomultabban viszonyult. Folyamatosan a teljesítmény és az eredményesség közötti kényelmetlen egyensúly elemzésével foglalt el magát. Mivel tudja bármely zsaru a legnyilvánvalóbban növelni a megoldott ügyeinek arányát? Ha egyáltalán nem vállal ügyeket, vagy csak olyan aranyat érő zsákolásokat, amelyeknek a végén garantáltan kattan a bilincs. Úgy magyarázta el ezt az egészet, mint egy zenmester. Tegyük fel, hogy évente csak 1 ügyed van. Tegyük fel, hogy megoldod. Mennyi a megoldott ügyeid rátája? 100%. Tudtam a választ persze, mert jó voltam számtamból. De a vicc kedvéért feltettem a kérdést. Mi van, ha mégsem oldod meg?
Akkor az arány zéro.
De nem húzta fel magát annyira, mint amennyire gondoltam. Helyette rám vigyorgott, mintha annak örülne, hogy fejlődést mutatok. Mintha végre érteném, mire megy ki a játék. Pontosan mondta. Elkerülöd azokat az ügyeket, amelyeket biztosan nem tudsz megoldani, és lecsapsz azokra, amelyekről tudod, hogy meg fogod oldani. Már akkor észre kellett volna bennem.
Az ügyek, amelyekről tudod, hogy meg fogod oldani.
De nem esett le. Még nem láttam tovább az orromnál. És ő nem nagyon hagyott nekem időt a gondolkodásra, mert azonnal rohant tovább, egyenesen a fő problémához, ami a teljesítmény.
Az egészen bizonyos, hogy súlyos pontokat lehet begyűjteni, ha a megoldott ügyeid rátája 75%.
Ez egyértelmű volt.
De ha ezt a számot úgy éred el, hogy 4-ből 3 ügyet oldottál meg, azzal súlyos pontokat veszítettél teljesítmény hiányában.
Ez is egyértelmű volt.
4 ügy egy évben abszurdan kevés. 40 ügy is.
Akkoriban Észak-Londonban egy-egy nyomozó ügyek százait vizsgálta évente. Ez volt Ken Cameron nagy problémája. Az egyensúly a teljesítmény és az eredményesség között. A jó teljesítmény rossz eredményességi rátát jelentett, a jó eredményességi ráta pedig rossz teljesítményt. Csak annyit tett hozzá, látod? És ez úgy hangzott, mintha a világ minden terhe az ő vállát nyomta volna. De félreértelmeztem, mert valójában inkább azt mondta,
nem vagyok én olyan rossz fiú, amiért ezt csinálom.
Már akkor látnom kellett volna, de nem láttam. Aztán még mindig a zen mester üzemmódban mondott nekem egy viccet.
2 pases megy az erdőben. Észreveszik, hogy jön egy medve. Fuss!
Kiáltja az első pasas.
Ez nevetséges, mondja a másik. Nem tudsz gyorsabban futni, mint egy medve. Erre érkezik a felelet. Nem kell gyorsabban futnom a medvénél, elég, ha nálad gyorsabban futok.
Már sokszor hallottam ezt a viccet. Azt hiszem, egy pillanatra azon gondolkodtam el, ki is mesélte nekem először. Ezért nem úgy reagáltam, ahogy azt Cameron elvárta. Aztán összeszedte magát, és elmagyarázta, hogyan is érti. Nem akart egymaga extrém magas számokat elérni. Csak épp annyit, amennyivel a másodikat legyőzheti. Csupán 1 vagy 2 ponttal, éppen csak a szükségessel. Amit úgy is elérhet, ha közben hihető egyensúlyt tart fent az eredményessége és a teljesítménye között. Amit meg is tud oldani, közölte. Meg kellett volna kérdeznem pontosan hogyan. Minden bizonnyal várta, hogy felteszem a kérdést, de nem tettem. A fel nem tett kérdésre a választ aznap leltem meg, amikor találkoztam egy Kelly Kay nevű prostituáltal és egy Mason Mason nevű elmebajossal. Külön-külön botlottam beléjük. Először Kelly Kay-jel sodort össze az élet, a prostitúció is Észak-London vélt hátrányai közé tartozott. Igazság szerint sok prostituált dolgozott itt, de megközelítőleg sem annyi, mint mondjuk a West End-en. Viszont itt más módon működött az ipar, sokkal inkább a képet betolták. Itt szem előtt voltak a kurvák, míg London nyugati részén mind bent ültek valahol és várták a telefonhívást. Sosem értettem igazán, pontosan mi is idegesíti annyira az itt lakókat. Hogy a kurvák olcsóbbak? Vagy csinosabb lányokat akartak? Akárhogy is, mindig napirenden volt, hogy meg kell tisztítani az utcákat, főként az Islingtontól északra eső részeket, a Haringey egész területét. Az éppen dolgozó lányokat berángatták, ott ültek a rendőrőrsökön, és úgy tűnt, egyszerre érzik magukat teljesen otthon, és teljesen nem odaillőnek. Egyik reggel éppen a kantinból értünk vissza, és megláttuk az ott ücsörgő Kelly Kay-t. Ken Cameron szemlátomást, villám döntést hozott, és őt használta fel arra, hogy mindenféle alapvető dolgot megtanítson nekem. Félrehúzott, és elkezdett magyarázni.
Először is, semmit nem írunk le. Ha bármit lejegyzünk, azzal a lány bekerül a rendszerbe, ami növeli ugyan a teljesítményünket, de lerombolja az eredményességi rátánkat, mert az üzletszerű kéjelgéssel kapcsolatos ügyekkel nagyon nehéz elbánni. De minél tovább titkoljuk, hogy érdektelen a számunkra, szegény Kelly Kay annál inkább aggódik majd, ami remek, ingyen szexet eredményezhet, miután végül szabadon engedjük. Csak a kifejezetten rossz zsaru fizet a szexért, tudtam meg Camerontól.
Rossz zsaru. Mármint bizonyos értelemben gondolom. Szóval végignéztem, ahogy Cameron Kelly Kay-jel fölényeskedik. Késő délelőtt volt, de a lány már ledér ruháját viselte. Sokat mutatott a lábából és a dekoltázsából is. Annyira nem volt hülye, hogy azonnal felajánlkozzon magától, de keményen adta Sharon Stone-t az elemi ösztönből. Olyan gyorsan keresztezte és nyitotta szét a lábait, hogy valósággal éreztem a levegő áramlását. Cameron élvezte a kihallgatást és a kilátást is, gondolom. Lerít róla. Teljesen elemében volt. A fölénye megkérdőjelezhetetlen tény, nagy darab vaskos, rendíthetetlen ember volt, klasszikus rendőralkat. 40 körüli lehetett, bár ezt elég nehéz pontosan megítélni olyan férfiak esetében, akik arca ilyen rózsaszín és kerekded. Minden esetre a mérete, a jelvénye és a kötelékben töltött éveinek száma együttesen sebezhetetlenné tették. Legalábbis mostanáig. Aztán behozták Mason Mason-t. Nekünk még hátra volt egy órányi szórakozás Kellyvel, de hallottuk a zavart elől a pultnál. Mason Mason-t nyilvános vízelésért tartóztatták le. Akkoriban az egyenruhás zsarukat gyapjúsoknak hívtuk, mert az egyenruha ilyen anyagból készült. A gyapjúsok általában képesek voltak önállóan is kezelni a nyilvános vízelést, még ha közszemérem sértésig is akarták tolni a vádat. De amikor Mason Mason-t megmotozták, valamivel több készpénzt találtak nála, mint amennyit az ember általában az utcán hord a zsebében. 90 font új tízesekben. Úgyhogy a gyapjúsok behozták nekünk, hát ha megpróbálnánk lopás, rablás vagy akár erőszakos betörés vágyával meggyanúsítani, mert esetleg bántalmazhatott is valakit, hogy megszerezze a pénzt. Remek alkalom egy pontokat érő zsákolásra. A gyapjúsok sem voltak hülyék. Tudták, hogyan egyensúlyozunk az eredményességi rátával és a teljesítménnyel, és persze ők is érdekeltek voltak ebben, mert bár egyes nyomozók egymás között versengtek, a rendőrös nagy része mindenkinek besegített. Mindenre akadt egy szám. Szóval ennél a pontnál Cameron Kelly Kate tartalékra tette, és Mason Mason-t vette előre a sorban. Félrehúzott, hogy elmagyarázzon néhány dolgot. Először is Mason Mason volt a srác igazi neve. Ez állt a születési anyakönyvi kivonatán. Széles körben elterjedt az a nézet, miszerint az apja vagy részeg, vagy zavart, vagy egyszerre mindkettő volt az anyakönyvi hivatalban, és Mason írt mindkét rubrikába, a vezetéknévhez és a keresztnévhez egyaránt. Másodszorban Mason nem azért végezte nyilvánosan a dolgát, mert magatehetetlenül részeg vagy hajléktalan lett volna. Valójában csak ritkán ivott és alapvetően ártalmatlan volt. A helyzet úgy állt, hogy bár Mason Tottenhamben született, egy a Spurs stadionjához közeli házban, mégis azt hitte, hogy amerikai, és korábban az amerikai Egyesült Államok haditengerészeténél a felderítőknél szolgált, akik magukat kígyóevőknek hívták. Ez a tévképzet megrendíthetetlen hittel élt benne, mondta Cameron. Észak-London tele van elkötelezett Elvis imitátorokkal, country énekesekkel és polgárháború csatáit újrajátszó amatőrökkel, Omaha Beach rajongókkal és retro Cadillac mániásokkal, úgyhogy Mason nem lógott ki nagyon a sorból a szokatlan én képével. Viszont annál gyakrabban vezetett mindez furcsaságokhoz. Azt hitte, Észak-London utcái valójában Beirut romjai, és úgy vélte a tengerész gyalogosok nehéz életének természetes velejárója, hogy a törmelékeken átlépkedve egy épület romos maradványainak tövében csurgatnak egyet. Folyamatosan jelvényeket, kitüntetéseket és tetoválásokat gyűjtött. Az egész testét kígyótetkok borították, a melkasán lévő a következő szavakat egészítette ki: ne taposd rám! Miután minden információt magamba szívtam, visszapillantottam Masonre, és észrevettem, hogy a bal fülében lóg egy kígyós fülbevaló. Egészen csinos, szorosan tekeredő kövér kis darab volt, nehéz aranyból. A tetején lévő apró arany karikába egy hozzá nem illő ezüst kampó fonodott, amelyel a kis ékszer Mason átlyukasztott fülcimpájába kapaszkodott. Cameron is észrevette. De ez új, mondta. A kígyó evőnk szerzett magának egy újabb csecsebecsét. Aztán Cameron tekintete üressé vált egy pillanatra, mint a TV képernyője, amikor csatornát választ. Látnom kellett volna előre. Odébb küldte Kelly Kate, aki így magányosan ücsörgött, amíg Cameron Masonnek szentelte a figyelmét. Először rutin kérdésekkel hozta zavarba, kezdve azzal, hogy mi a neve.
Uram, Mason tengerészgyalogos, uram!
Mondta a fickó, épp úgy, mint egy tengerészgyalogos.
Ez vezetéknév vagy keresztnév?
Uram, mindkettő uram!
Felelte a fickó.
Születési dátum?
Mason elhadarta az évet, hónapot és napot, kiderült, hogy nagyjából annyi idős, mint amennyinek Cameron tippeltem. Alkatra is nagyjából ugyanolyan volt, mint Cameron, ami elég furcsa egy csavargóhoz képest. A legtöbbnek még a bordái is kilátszanak. Mason mégis magas volt és testes. Hatalmas lapát keze volt, és a nyaka szélesebb volt, mint a feje. A kalózokat idéző fülbevaló viszont sehogyan sem illett a képbe. De már értettem, miért gondolták azt a gyapjúsok, hogy az erőszakos rablás vágya megállhatja a helyét. A legtöbb ember valószínűleg inkább azonnal átadná mindenét Masonnek, mint hogy beleálljon a harcba.
Születési hely? Kérdezte Cameron.
Uram, Muncy, Indiana, uram,
felelte Mason.
A beszéde egyértelműen arról árulkodott, hogy londoni a srác, de az áll amerikai kiejtése elég lenyűgöző volt. Nyilvánvalóan sokat tévézett és sok időt töltött a helyi plázák moziaiban. Keményen dolgozott azon, hogy tengerészgyalogos váljon belőle. A szeme is épp olyan volt. Lapos, elővigyázatos, kifejezéstelen tekintet. Pont mint egy kopasz. Biztosra vettem, hogy nem csak egyszer látta az Acél lövedék című filmet.
Muncy, Indiana, ismételte Cameron. Nem Tottenham? Nem Észak-London? Uram, nem uram!
Ugatta Mason.
Cameron kiröhögte, de Mason arca továbbra is kifejezéstelen maradt, mintha épp most élte volna túl a kiképzőtábort.
Katonai szolgálat? Kérdezte Cameron.
Uram, 11 év a tengerészgyalogság kötelékében, uram!
Hűség mindenek fölött?
Uram, igen, uram!
Honnan van a pénz, Mason?
Hirtelen feltűnt, hogy amikor valakinek ugyanaz a vezeték neve, mint a keresztneve, nagyon nehéz árnyalatokat kifejezni. Például tegyük föl, hogy azt mondom Cameronnak, hey Ken. Ez barátságosan hangzik. De ha azt mondanám, hey Cameron, már is vádlónak tűnnék. De Mason esetében ez mit sem változott.
Nyertem, felelte Mason.
Ezúttal morogva londoninak hangzott.
Lóversenyen? Kutyafuttatáson. Háringében.
Mikor?
Tegnap este.
Mennyit?
90 fontot.
A tengerészgyalogosok járnak kutyafuttatásra? Uram, úgy vélem, a felderítő tengerészgyalogosok a helyiek közé szoktak vegyülni, uram!
Most megint a kopasz beszélt belőle.
Mi a helyzet a fülbevalóval? Kérdezte Cameron.
Új, nem igaz?
Mason megérintette az ékszert, miközben beszélt.
Ajándék volt egy hálás civiltől, uram.
Miféle civiltől?
Egy koszovói nőtől, uram.
Miért kellett hálásnak lennie?
De majdnem etnikai tisztogatás áldozatává vált, uram.
Kinek a keze által?
A szerbeké által, uram.
Nem a bosnyákok voltak?
Bárki volt, uram, én nem kérdeztem.
Mi történt? Érdeklődött Cameron.
Társadalmi diszkrimináció esete állt fent, mondta Mason. A gazdagnak ítélt embereket különleges kínzásoknak vetették alá. Egy családot akkor tekintenek gazdagnak, ha van ékszer a feleség birtokában. Na, az ékszert általában elvették, és a férjet arra kényszerítették, hogy lenyelje. Aztán megkérdezték a feleséget, kérje vissza. A feleség általában összezavarodott és bizonytalan volt az elvárt választ illetően. Néhányan igent mondtak, amire a támadók felhasították a férj hasát, és kényszerítették a nőt, hogy vegye ki ő maga az ékszert.
Na és te megakadályoztad, hogy ez megtörténjen?
Én és az embereim, uram! Fedezékből bekerítettük az egyszerű hajlékot, és leszedtük a támadókat. Szerény háztartás volt, uram. A nőnek csak egy pár fülbevaló volt a birtokában.
Na és ő neked adta?
Csak az egyiket. A másikat megtartotta.
Adott neked egy fülbevalót?
Hálából, uram. Megmentettük a férje életét.
Mikor történt mindez?
Uram, a műveleti napló múlt csütörtökön hajnali 4 órakor rögzítette a bevetést.
Cameron bólintott. Ott hagyta Mason-t a pultnál, engem pedig félrehúzott a sarokba. Egy vagy 2 percig versenyeztünk azon, hogy ki tudja többféleképpen kifejezni, hogy nincs ki mind a 4 kereke. Nem ő a legélesebb kés a fiókban, nem állt 2-szer sorba, amikor az észt osztották, meg ilyenek. Később rosszul éreztem magam emiatt. Látnom kellett volna, mi lesz ebből. De Cameron már is egy újabb, hosszú kalkulációba kezdett, szinte már metafizikai magasságokba emelkedett az összetettségét illetően. Ha ma benaplóznánk egy újabb esetet, a teljesítmény értékünk egyértelműen emelkedne. Ha meg is oldjuk, az eredményességi rátánk is minden kétséget kizáróan emelkedne. A kérdés az, hogy az eredményességi rátánk gyorsabban nőne, mint a teljesítmény értékünk, vagyis megérje. Úgy tűnt, ez az egyenlet titokzatos számításokat igényel, amihez én kevés vagyok, csupán egy főiskolás barom. De Cameronnak egyértelműen volt egy ideillő, már bevált számítása. Azt próbálta előadni, hogy mindig megéri az eset benaplózása, ha tudod, hogy meg fogod oldani. Abban a pillanatban támadt egy olyan érzésem, hogy ez csupán egy nem matematikai logikán alapuló babona, de nem tudtam volna bizonyítani. Tulajdonképpen még most sem tudnám, csak ha esti iskolába járnék. De akkoriban sem a számtani részével vitatkoztam, inkább a tényeket vitattam. Van itt egyáltalán bármilyen ügy? Kérdeztem. Majd kiderül, mondta. Azt gondoltam, hogy most kiküld egy esti lapért, amelyből megtudhatjuk a Haringey-i kutyafutatás eredményét, vagy átnézeti velem az összes a közelmúltban készült jelentést, hát ha említenek bennük valamit egy kígyos fülbe való múlt csütörtöki ellopásáról. De nem talált az egyik tippem sem. Helyette visszatértünk Kelly Kay-hez.
Keményen megdolgozol a pénzedért, nem igaz?
Kérdezte a lánytól. Látszott, hogy Kelly nem érti, mire akar ezzel a kérdéssel kiukadni. Nem tudta, együtt éreznek-e vele, vagy éppen ajánlatot kap. A sötétben tapogatózott. De mint minden rendes prostituált, ő is előállt egy semleges válasszal. Szórakoztató tud lenni, mondta. Bizonyos férfiakkal. Azt nem tette hozzá, hogy olyanokkal, mint Cameron. Az túl egyértelmű lett volna. Mi van, ha Cameron csapdát állított neki? De azzal, ahogy mosolygott és az ujjaival megérintette a férfi alkarját, szinte sugározta, így érti. Cameron minden bizonnyal tisztán és érthetően vette az adást, mégis türelmetlenül rázta a fejét.
Nem randit akarok, jelentette ki.
Ó, sóhajtott a lány.
Csak úgy értem, hogy bizonyára keményen megdolgozol a pénzedért.
Kelly bólintott. A mosolya eltűnt, és láttam, hogy a valóság tükröződik az arcán. Nagyon keményen megdolgozott a pénzért. Az üzenet eltéveszthetetlenül átjött.
E mindenféle undorító dolgokat csinálsz, mondta Cameron.
Néha igen, felelte a lány.
Mennyit kérsz?
201 óra.
Hazudsz, csattant fel Cameron. A 22 évesek kérnek 200-at fent nyugaton.
Kelly bolintott. 50 egy gyors menet, mondta.
Mit szólsz 30-hoz?
Az is mehet.
Na és te hogy éreznéd magad, ha az egyik kuncsaft megkopasztana?
Mondjuk úgy, hogy nem fizetne?
Mondjuk úgy, hogy ellopna tőled 90 fontot. Mintha nem fizetne négyszer egymás után. Ha semmiért dolgoztál volna rajta, és az előző három pasason is, mert a pénznek lába kélne.
Nem tetszene, mondta a lány.
Tegyük fel, hogy ellopta a fülbevalóidat is.
A mimet?
A fülbevalódat.
Kicsoda? Cameron átpillantott a terem túl végén ácsorgó Masonre. Kelly Kay követte a tekintetét. Ő? Kérdezte. Őt nem vállalnám. Bolond.
Na de tegyük fel, hogy mégis vállaltad.
De nem vállalnám.
Csak tételezzük fel, mondta Cameron. Tegyük fel, hogy megvolt, és ő ellopta a pénzedet meg a fülbevalódat.
De hát az nem is igazi fülbevaló.
Nem.
Kelly megrázta a fejét. Ez egy medál egy szerencsekarkötőről. Ó, ti, pasik, reménytelenek vagytok, nem látjátok? Ezt egy karkötőre kell felrakni azzal a kis hurokkal a tetején. Látszik, hogy a lánc nem illik hozzá.
Mindannyian Mason fülbevalójára meredtünk.
Aztán Cameronra néztem. Megint láttam az ürességet a tekintetében, ahogy csatornát vált.
Letartóztathatnálak, Kelly Kay, mondta.
De?
De nem foglak, ha belemész a játékba.
Miféle játékba?
Add vallomásba, hogy Mason ellopott tőled 90 fontot és egy karkötőt.
De hát nem tette.
Melyik szót nem érted? A játékot vagy a letartóztatást?
Kelly Kay nem szólt egy szót sem.
Kihagyhatod a szakmai hátteredet, ha akarod, tette hozzá Cameron. Csak mondd azt, hogy betört a házadba, miközben te az ágyban aludtál. Ez mindig beválik.
Kelly Kay elkapta a pillantását Masonről, és visszafordult Cameronhoz. Utána visszakapom a cuccomat? Kérdezte.
Miféle cuccodat?
A 90 fontot és a karkötőt. Ha azt állítom, hogy ellopták tőlem, eredetileg az enyém volt, nem igaz? Tehát vissza kell kapnom őket.
Jézus, mondta Cameron.
Ez így fair.
De hát a karkötőt csak kitaláltuk. Hogyan kaphatnád vissza?
Nem lehet kitalált. Kell, hogy legyen bizonyíték. Cameron ismét üresbe kapcsolt, csatornát váltott. Azt mondta Kellynek, hogy maradjon, ahol van, és engem átrángatott a szobán vissza a sarokba. Nem gyárthatunk le csak úgy egy ügyet, jelentettem ki. Cameron bosszankodva nézett rám, mint egy hülye gyerekre.
Nem ügyet gyártunk, hanem számot, mondta. Nagy a különbség a kettő között.
Már hogy lenne? Mason így is börtönbe kerül, ez nem egy szám.
Masonnek jobb lesz így, felelte. Ne vagyok teljesen szívtelen. 90 font és egy karkötő egy prostituáltól. Legfeljebb 3 hónapot fog kapni. Pszichiátriai kezelésben részesül majd, semmi hátránya nem származik belőle. Újra kap gyógyszereket. Új emberként jön majd ki. Mintha betennénk egy klinikára. Szanatórium állami pénzen. Szívességet teszünk neki.
Hallgattam.
Mindenki csak nyer rajta, mondta.
Nem szóltam semmit.
Ne okozz kellemetlenséget, fiam.
Nem okoztam kellemetlenséget. Kellett volna, de mégsem tettem. Visszavitt oda, ahol Mason ücsörgött. Utasította, hogy adja át az új fülbevalóját. Mason szó nélkül kiszedte a fülcimpájából a hurkot, és odaadta Cameronnak. Cameron hányújtotta nekem. A kis kígyó meglepően nehéznek és melegnek bizonyult a tenyeremben. Cameron ezután lekísért a földszintre, a bizonyítékraktárba. Az emberek nyafogása sok dolgot teremtett, már ami a rendőri munkát illeti, jelentette ki.
Ez hívta életre a számokat, amelyeket arra használtak, hogy a büdzsét növeljék, ami egyre hatalmasabbra duzzadt. Egy politikus sem tud ellenállni annak, hogy kitömi a rendőrség költségvetését sem helyi, sem országos szinten. Úgyhogy a legtöbbször el voltunk árasztva pénzzel. A gondot az jelentette, hogyan költsük el.
Több gyapjúst küldhettünk volna ki az utcára, vagy megduplázhattuk volna a bűnügyisek számát, de a bürokraták szeretik a maradandó dolgokat, ezért legfőképpen új rendőrőrsök építésére költöttek. Észak-London tele volt velük. Mindenhol nagy betonbunkerekbe botlott el. Körzeteket daraboltak fel és vontak össze, a központokat pedig ide-oda tologatták. Ennek eredményeképpen a bizonyíték raktárak London szerte tele voltak olyan régi cuccal, amelyet máshonnan hurcoltak át ide. Ősrégi tárgyak, amelyekről már senki sem tudta, melyik ügyhöz tartoztak. Cameron elküldte a raktáros őrmestert ebédelni, és keresgélni kezdte a régi, még kézzel írt leltárkönyveket. Azt mondta, a legújabb dolgokat a számítógépbe rögzítik, a kicsit régebbiek mikrofilmen vannak dokumentálva, a 20 vagy 30 évvel ezelőttiek pedig még az eredeti, kézzel írt naplókban lelhetők fel. Ilyen cuccot kell ellopni, mondta, mert egyszerűen csak kitéped a megfelelő oldalt. A mikrofilmből nem lehet egy oldalt sztornozni anélkül, hogy még 100-at kineszednél. És hallotta, hogy ha a számítógépes fájlokból törölsz valamit, az árulkodó nyomokat hagy még akkor is, ha nem kellene. Úgyhogy ketté osztottuk a poros, régi leltár könyvek kupacát, és elkezdtük átnyálazni őket. Olyan szerencse karkötőt kerestünk, amelyet évekkel ezelőtt hagytak el, vagy vettek nyilvántartásba. Cameron szerint egészen biztosan fogunk találni egyet. Váltig állította, hogy egy ilyen nagy rendőrségi bizonyíték raktárban minden létező dologból van legalább egy. Művégtagok, olajfestmények, fegyverek, fali órák, heroin, karórák, esernyők, cipők, jeggyűrük, bármi, ami csak kell. És igaza volt. Az általam éppen átfutott könyv szerint a pult mögötti ajtón túl egy Mikulás barlang terült el. És én találtam meg a karkötőt is. Ott volt azonnal a harmadik könyvben, amelyen átrágtam magam. Csendben tovább kellett lapoznom, de új voltam, még buzgó, és azt hiszem valamelyest Cameron hatása alá kerültem. Nem akartam kellemetlenséget okozni. Előttem állt még a nagy karrier, és tudtam, mi segítheti ezt, és mi nem. Úgyhogy nem lapoztam tovább, helyette felkiáltottam. Itt van egy! Cameron becsukta a saját könyvét, és átjött megnézni az enyémet. A bejegyzés így szólt. Szerencse karkötő női, egy darab, arany, néhány medál rögzítve. A részletek valami őskori, rég elfelejtett ügyről szóltak még az 1970-es évekből. Kiváló, mondta Cameron. Maga a raktár úgy nézett ki, mint amilyennek egy online rendelős cég hátsó helyiségét képzelem. Mindenféle cucc sorakozott dobozokban, 3 méteres polcokon felstócolva. Minden egy átfogó számozási rendszer alapján volt elhelyezve, de a szisztéma kissé összekuszálódott az igazán régi darabok esetében. Egy vagy 2 percbe is beletellett megtalálni a megfelelő részleget. Aztán Cameron leemelt egy kis kartondobozt a polcról és kinyitotta. Bingo! Kiáltotta. Nem ékszerdobozban volt, csak valami régi irodai tárolóban, amely nem volt vattával kibélelve. Maga a szerencse karkötő virított benne, csinos darab volt, meglehetősen nehéz, rikító arany. Lógott rajta pár medál, egy kulcs, egy kereszt és egy kis tigris. Meg még néhány apró tárgy, amit nem tudtam beazonosítani.
Tedd rá a kígyót, mondta Cameron, mintha mindig is rajta lógott volna.
A karkötőt láncszemek tagolták, amelyek egyeztek a Mason kígyójáról lógó zárt hurkokkal. Találtam is egy üreset.
Na de mit csináljak két zárt karikával?
Szükségem van egy aranyláncra, közöltem.
Vissza a leltárkönyvekhez, mondta Cameron.
Az elve, miszerint mindenből akad az őrsön, kiállta a próbát.
Aranylánc, ékszerésztől, egy tekersnyi. Elveszett tárgy 1969-ből.
Cameron levágott belőle másfél centit a zsebkésével.
Kell egy fogó, mondtam. Használd a körmödet, utasított. Nehéz volt, de sikerült megoldanom.
Aztán a lánc eltűnt Cameron zsebében.
Menj, tépd ki azt az oldalt, mondta.
Nem kellett volna, de megtettem. Négy nappal később súlyos lelki furdalás kerített hatalmába. Mason-Mason-t letartóztatták. Ártatlannak vallotta magát a bírák előtt, de ők előzetes letartóztatásba helyezték. $5000 óvadékot szabtak ki. Gondolom, Cameron összejátszott az ügyészséggel, hogy elég magas összeget állapítsanak meg, nehogy Mason újra az utcára kerüljön, mert kicsit aggódott miatta. Mason nagy darab ember volt, és rendkívül dühös a hamis vád miatt. Azt mondta, tudja, hogy ez az egész mocsok csak a számokról szól. Amit nem is bánt különösebben. De kijelentette, hogy senki nem vádolhat meg egy tengerész gyalogost becstelenséggel. Soha. Így aztán forrongott néhány napig, majd mindenkit meglepett, amikor előállt az óvadékkal. Kifizette az összeget, és elsétált. Mindenki azon agyalt, honnan szedhette a pénzt, de senki nem tudta. Cameron egy teljes napig izgult, aztán túltette magát az ügyön. Ő is nagy darab ember volt, ráadásul zsaru. Aztán másnap megláttam Cameront a karkötővel. Késő délután volt. Az ékszer ott hevert az asztalán. Amikor észrevett, becsúsztatta a zsebébe.
Annak a raktárban volna a helye, az új esetszámmal, mondtam. Vagy Kelly Kay csuklóján kellene lognia. Odaadtam neki a 90 fontot, mondta. Úgy döntöttem, hogy a karkötőt megtartom.
Miért?
Mert tetszik. Nem már. Miért? Kérdeztem ismét. Mert tudok egy zálogházat a Muswell Hillen.
El fogod adni. Erre nem felelt semmit.
Én azt hittem, ez az egész a számokról szól, mondtam. A számokból nem csak egyfajta létezik, közölte. A zsebemben lévő pénzt is számokban mérik.
Mikor fogod eladni?
Most.
A tárgyalás előtt.
Nem kell bemutatnunk mind bizonyítékot? Nem használod az eszedet, kölyök? A karkötő már nincs meg. Mason eladta. Mit gondolsz, honnan volt pénze az óvadékra? Az esküdtek szeretik az ilyen szép kis egybecsengéseket, mint ez.
Azzal ott hagyott egyedül az asztalomnál. Ekkor rúgta rám az ajtót a lelkiismeretem. Mason-Mason körül kezdtek forogni a gondolataim. Meg akartam bizonyosodni arról, hogy nem fog szenvedni a számaink miatt. Ha tényleg orvosi kezelést kap majd a börtönben, ám legyen. Azzal együtt tudok élni. Nem helyes, de talán még jó is lehet. De hogyan tudjuk ezt garantálni? Azt gondoltam, biztosan az előéletén múlik majd. Ha valóban kapott már korábban pszichiátriai kezelést, talán ezt rutinszerűen folytatni is fogják. De mi van, ha nem volt ilyen? Mi van, ha korábban épeszű rossz fiúként könyvelték el? Ott helyben elhatároztam, hogy csak akkor megyek bele a játékba, ha a végén Mason jól jön ki belőle. Ha ez nem így lesz, akkor az egészet meg fogom torpedózni, a karrieremmel együtt. Ez volt az én egyességem az ördöggel. Az egyetlen dolog, amit felhozhatok a mentségemre. Beizzítottam a számítógépemet. A tény, hogy a vezeték és a keresztneve ugyanaz lehetetlené tette, hogy tévedjek a kereséskor. Egyetlen Mason-Mason élt egész Londonban. Visszafelé rágtam át magam az aktáján. Elsőre biztatónak tűnt a helyzet, tényleg részesült korábban pszichiátriai kezelésben. Sokszor behozták már különböző vétségekkel, és mind kapcsolódott valamilyen módon ahhoz a meggyőződéséhez, hogy ő felderítő tengerészgyalogos, London pedig csatatér. Bivakot húzott fel parkokban, nyilvánosan vizelt, alkalmanként járókelőket inzultált, mert azt hitte síta gerillák vagy szerb militánsok. De a rendőrség általában jól bánt vele, kedves és megértő volt. Amilyen gyakran csak lehetett, bevonták a mentális egészségügyi szakértőket. Kapott kezelést. Időrendben visszafelé olvasva az aktáit úgy tűnt, egyre jobb kezelésekben részesült. Ami valós időrendben azt jelentette, hogy valamelyest belefáradtak Masonbe. Egyre rövidültek a kezelések. De értették. Tudták, hogy kattant. Tudták, hogy nem bűnöző. Aztán észrevettem valamit. 3 évnél régebbi bejegyzés nem volt. Itt valami nem stimmelt. Jóval visszább tekertem, és rájöttem, hogy sokkal régebbi ügyei is voltak. 14 évvel ezelőtti feljegyzéseket is találtam. Mason a 20-as évei vége felé járt akkoriban, és rendszeresen bajba került a közrend megzavarása miatt. Dulakodás, verekedés, vad italozások, testi sértés. Néhány komolyabb, de átlagos vétség. Semmi mentális zavar. Hallottam Cameron hangját a fejemben. Csak ritkán iszik. Alapvetően ártalmatlan. 2 Mason létezik, gondoltam. A régi és az új. És 11 év különbség van a kettő között. Aztán eszembe jutott, hogy Mason maga mondja azzal a meggyőző amerikai csengéssel, Uram, 11 év a tengerészgyalogság kötelékében, uram! Egy percig mozdulatlanul ültem. Aztán felemeltem a telefont, és tárcsáztam az amerikai nagykövetséget a Grosvenor Square-en. Nem tudtam, mi más tehetnék. Rendőrtisztként mutatkoztam be, és kapcsolták nekem a katonai attasét. Külföldi állampolgárnak van lehetősége az önök tengerészgyalogságánál szolgálni? Kérdeztem. Önkéntességre gondol? Kérdezett vissza a pasas. Megunta a rendőrösködést? A hangja kicsit hasonlított Masonére. Elgondolkodtam, vajon nem-e az indiánai Muncie-ban születette. Lehetséges? Tettem fel újra a kérdést. Hát persze, mondta. Szép számmal lépnek be kötelékünkbe külföldi állampolgárok. Végtére ez is egy munka, amivel ráadásul 5 év helyett 3 év alatt tudnak állampolgárságot szerezni. Ön a nagykövetségről le tud ellenőrizni aktákat? Sürgős? Beugrott a képe, hogy Cameron Muswell Hill felé tart, és egy feldúlt, felderítő tengerészgyalogos követi árnyékként. Nagyon sürgős, mondtam. Kit keresünk? Egy Mason nevű fickót. Keresztneve? Mason. A keresztnevét kérném. Mason, mondtam. Mindkét neve Mason. Tartsa a vonalat, felelte. A várakozási időt azzal töltöttem, hogy megpróbáltam kitalálni, vajon Cameron milyen útvonalat választ. Valószínűleg gyalog megy. Rövid út ez egy kocsikázáshoz, a metró is túl macerás. Át fog sétálni az Alexandra parkon. Háló? Szólt bele a fazon a nagykövetségről. Igen? Mason 11 évig szolgált a haditengerészetnél. Eredetileg brit állampolgár. Szakaszparancsnoki fokozatig jutott. Beválasztották a felderítő egységbe, és mindenfelé szolgált. Beirutban, Panamában, a mexikói öbölben, Koszovóban. Számos plecsnit kapott és kitüntetéssel szerelt le alig több mint 3 éve. Kegyetlenül jó katona volt. De van itt egy bejegyzés arról, hogy valamiféle bajba keveredett. A tengeren túli veteránok egyik szövetségének ki kellett őt menekítenie valamiért. Miért hagyta ott a tengerészetet? Elbukott egy pszichiátriai felmérésen. Mégis kitüntetéssel szerelt le. Kirúgjuk őket, de nem rúgjuk őket pofán, mondta a fazon. Egy pillanatig tanástalanul ültem, küldjek ki járőrautókat. A parkban nem sokra mennének. Mozgósítsam a gyapjusokat. Talán túlreagálom. Egyedül mentem. Végig futottam. Az év vége felé jártunk, már sötétedett. A felüljáró alatt, amelyen átmentem, egy vonat haladt át. Figyeltem az utat magam előtt és két oldalt a bozótot. Nem láttam sem Cameront, sem Masont. Az Alexandra Park vaskapuit már lelakatolták. Ez a létesítmény sötétedéskor bezár, írta a tábla. Átmásztam a kapun és futottam tovább. Az éjszakai köd illata már érződött a levegőben. Még az északi körút forgalmának moraja is oda hallatszott, valahonnan dél felől, talán Horsziból pedig seregélyek hangját hallottam. Végigmentem a fő ösvényen, de nem találtam semmit. Előrébb megláttam az Alexandra palota sötét tömbjét, és megálltam. Menjek tovább, vagy forduljak vissza? Maswell Hill utca, vagy a park? Egyértelműen a park jelentette a veszélyzónát. Egy felderítő gyalogos a parkban végezné el a munkát. Visszafordultam. Az egyik mellékösvénytől úgy 1 méterre találtam meg Cameront. Félig egy alacsonyabb bokor alá rejtették. A hátán feküdt. Hiányzott a kabátja és az akója. Az ingét letépték. A felső teste mezítelen volt. Egy éles pengével vágták fel a hasát szedcsonttól a köldökéig. Aztán valaki belemártotta a kezét a vágásba, kiemelte a gyomrát és a mellkasára tette. Csak úgy kivette az egész szervet, amely ott hevert a férfi mellkasán, fakólilán, erezetten, mint egy puha léggömb. Addig szorongatták, nyomorgatták, fogdosták és rendezgették, amíg a vékony, áttetsző gyomorfalon át nem ütött a szerencse karkötő halvány aranyragyogása. Elég tisztán ki tudtam venni az alkonyi fényben. Gondolom, nekem kellett volna a koszovói feleség szerepét játszanom. Én voltam Cameron cinkos társa, és nekem kellett volna visszaszereznem az ékszert. Vagy Kelly Kay-nek. De egyikünk sem tette meg. A Mason által beállított jelenet nem teljesedett ki. Én meg sem próbáltam, Kelly Kay pedig sohasem látta a holttestet. Nem jelentettem. Aznap éjjel csak kikeveredtem a parkból, és hagytam, hogy másnap reggel valaki más találja meg a holttestet. Hatalmas hír lett belőle. Nagy temetést rendeztek, mindenki ott volt. Aztán természetesen nagy nyomozást indítottak. Én nem mondtam semmit, mégis Mason lett az első szám gyanúsított. De ő is eltűnt, és nem látta soha többé senki. Még mindig odakint járkál valahol. Egy őrült felderítő tengerész gyalogos, aki a helyiek közé vegyül, akárhol is van. És én befejeztem a gyakornoki évemet, és most Tower Hamletsben vagyok nyomozótiszt. Már jó pár éve itt dolgozom. A számaim igencsak jól alakulnak. Nem annyira jól, mint Ken Cameron számai, de próbálok tanulni a hibákból. Vége.